hétfőn este 8 óra 15-kor jelentkezik a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, a technikai feladatok zavartalan lebonyolításáról pedig Szabó Gábor, a Mária Rádió önkéntese gondoskodik. A szinodális utat, vagy ha úgy tetszik szinodális folyamatot Ferenc pápa indította el 2021-ben, az volt a kívánsága, hogy a Jézus közösségéhez, elsősorban a katolikus egyházhoz tartozók ismerjék meg minél mélyebben egymás életét, osszák meg tapasztalataikat, gondolataikat Jézus egyházáról, mert ezekből a megszólalásokból a Szentlélek szól hozzánk. Alkalomról alkalomra, minden második hétfőn este, 8 óra 15 perces kezdettel járjuk együtt az utat, most a Mária Rádió hallgatóival, mi alatt beszélgetünk. Örülnék, ha a kedves hallgatók is megosztanák velünk a gondolataikat. Az adás alatt hívhatnak bennünket a következő telefonszámon 06 1 9 9 9 44 32. Még egyszer mondom, 06 1 9 9 9 44 32. Ez ugyan egy budapesti telefonszám, de a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójába van átirányítva, de írhatnak is az e-mail címünkre, amely a következő: sinodalis@moriaradio.hu. Még egyszer mondom, sinodalis@moriaradio.hu. Ma este Pete Polgár Máté atyával, Rédicsi Pébánossal beszélgetek, aki lelkipásztori munkája mellett, most tessék megkapaszkodni, regényeket ír. Eddig, ha jól tudom, 6 könyved jelent meg, illetve hagyta el a nyomdát, és kapható a könyvesboltokba. Atya sportol, kerékpározik, és de majd erről később fog néhány gondolatot elmondani. Szeretettel köszöntelek a Mária Rádió stúdiójába, Mária Rádió összes hallgatói nevében.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek, József atya, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Pete Polgár Máté atya Körmenden született 1988. szeptember 21-én, 2014. június 21-én szentelték pappá a szombathelyi székesegyházban. Szolgálati helyei 2014 és 16 között Zalaegerszegen, a Mária Magdolna plébánián, 2016-17-ben káplán volt Szentgotthárdon, 2017-19 között plébániai kormányzó Szombathely Szentkirályon, majd ugyanígy 2019-től 22-ig plébános. Onnit elkerült 2022-ben Rédicsre, a határmenti faluba, határátkelőhely, és ott vezeti a Szentlélek tiszteletére szentelt templom hívőseregét, plébániáját. Voltak neki egyéb megbízatása is, 2017 és 19-ben a Boldog Brenner János óvoda, általános iskola és gimnázium lelkésze és püspöki referense volt. Facebook oldalán mint egy jelmondatot, üzenetet, nem tudom ki találta már meg, ezt olvastam: aki Isten kezébe tesz le mindent, nem tud már elveszíteni semmit. Máté atya, miért ez a mondat van a Facebook oldaladon?
Corrie ten Boom-nak, a 20. századi hitvalló asszonynak a jelmondata ez, illetve tőle származó szállóigévé váló mondás. Egyik legszebb emberi jellemvonás számomra a hűség, amit ugye a Biblia, a Galata levél, ahol felsorolja a Szentlélek gyümölcseit, ott is szerepel a hűség. És hogyha mindenünket odaadjuk a szolgálatba, az elköteleződés szentségére, akkor nem tudunk elveszíteni semmit. Ezért számomra ez nagyon fontos, hogy ne birtokolni akarjunk, azok múlandó javak itt a múlandóság világába, mi már most a mennyei hazának a polgárai vagyunk, és e szerint, a törvény szerint kell élnünk, és én ezt akarom az életemmel, a hűségemmel megvalósítani.
Adja Isten, hogy sikerüljön. De most térjünk rá egy másik területére az életednek, hogy írsz. Írsz nem levelet, nem rövid kis írásokat, hanem írtál 4 regényt és 2 novellás kötetet, amik kiadásra is kerültek, és amelyek a magyar könyvesboltokban kapható. Mutasd be röviden a te regényeidet pár szóval, írásaidat, és utána azt kérdezem majd tőled, hogy honnét jött ez a belső indítatás, hogy regényeket írjál?
Az első kérdésre akkor válaszolok röviden a tartalmuk. Az első regényem, a Lelkész lánya 2018-ban jelent meg, már korábban kezdtem írni, ami leginkább ugye egy amerikai terrorszervezetnek, a Ku Klux Klannak a belső életébe enged betekintést. Ezt már korábban kutattam, ennek a történelmi hátterét, miértjét. Érintettségünk az, hogy ez a szervezet évtizedeken át a római katolikusokkal is ellenséges volt, hogy miért üldöznek minket, másokat. És hát az első, ami ebben a regényben megjelenik, ez egy fejlődésregény, hogy akik ebben a millióben, ebben a körben születnek, fiatal emberként milyen kitörési lehetőségük van, és erről szól ez a fejlődésregény, mikor valaki felismeri fekete tükörként az addigi jónak gondoltat, hogy az tulajdonképpen rossz, mi a kiút ebből. Az Éjszaka Magyarországon utána jelent meg, novellás kötet, ebben a fiatalkori elbeszéléseim vannak, tehát majd, hogy nem, tényleg még a középiskolás korból is megjelent novellák ezek, amik elsősorban az infantilizmust veszik célkeresztbe, hogy fiatal felnőttek, miért nem akarunk felnőni, miért rekedünk meg a gyerekkornál, elsősorban erről szólnak, és a saját felelősségünkről gondolkodtatnak el, hogy ne legyen éjszaka Magyarországon, hanem jöjjön el a hajnal, az elköteleződés bátorsága. Ezt követte egy év múlva a Hármak bosszúja, ami a Lelkész lányának a folytatása, mi szintén ugye fejlődésregény, ami a bosszúból a megbocsátásig akar bennünket elvezetni, és kinek sikerül, kinek nem, ez a lehetőség az ember előtt. Ugye Szent Ágoston adja ennek a könyvnek a mottóját, győzd le magadat, és legyőzted a világot. Ezt követtem, és szintén egy fejlődésregény, az Egy ördögűző végnapjai, ami egy papi életutat mutat be a döntéstől az elköteleződésig, és hát ugye egy tragikus kimenetelt is mutat, ami lehetséges út ugye sajnos a papságban, és ezt is fel akarja mutatni, hogy jobban fel kell készülnünk az elköteleződésre. Ezután volt 2 év múlva az adventi séták jelent meg, elbeszélések ugye az adventről, a karácsonyról, az ünnep eredetiségéről akar elgondolkodtatni, a minőségi időről, a minőségi ajándékról, és a legutóbbi idén jelent meg Remény címmel, ami a felszínen egy krimi, amúgy egy lélekrajz, ami a 21. század emberének a belső világát, a küzdelmeit, a harcait, és hát emellett nyilván a fejlődését akarja bemutatni.
Hány filiálisod van neked ott Rédicsen?
Rédics plébániájához összesen 13 falu tartozik, 13 kis falu, de miséző helyem 4 van.
Hogy van egy papnak, akinek ennyi helyre kell menni, és ennyi hívő csak közösségre kell gondot viselni, ideje arra, hogy regényeket írjon?
Jogos kérdés, és a válasz az, hogy egy nap 24 órából és egy éjszakából áll.
Na, de aludni is kell.
Azért becsúszik az is, úgyhogy.
Jaj, de jó. Igen.
Igen. Úgyhogy így szokott idő jutni rá. Az alapfeltétel és alapelhatározás nálam, hogy a lelkipásztori munka az első az életben, semmi nem mehet annak a rovására, tehát én azt érzem, és visszajelzésekből is tényleg tapasztaltam, hogy még nem volt az, hogy én emiatt esetleg elmulasztottam volna bármilyen hivatásbeli kötelességemet, mert ugye ezt a hobbimat is űztem.
Hány hittanórád van?
Idén nagyon kevés, ilyen kevés még nem volt. Most jelenleg csak ovis hittanom van, ifi hittanom, és ugye első áldozási és bérmálási felkészítőm, úgyhogy az idei év az hittanok számából nagyon kevés. Amúgy korábbi években mindig a 10-12 hittanóra megvolt.
Kézivezérel plébániád van, vagy pedig úgy másoknak itt azt feladatot megbízás, hogy csináljuk együtt Isten ügyének előmozdítását?
Az egyház nem magánmutatvány, Robinson Crusoe kereszténység nem létezik, tehát nem vagyunk magányos szigetek ebben, hogy a plébániát vezessük. Zala vármegyéről elmondhatom, én nem ott születtem, rövid időt szolgáltam Zalaegerszegen, de Zala tényleg a jóság földje, tehát az a vidék, ahol szolgálhatok, bátran mondhatom a rám bízott lelkekről, hogy tényleg a jóság földjén végezhetek lelkipásztori munkát. Rengeteg segítségem van, akár az adminisztrációba, az anyakönyvvezetésekbe, ugye, ami a plébánián adódik feladat, a szervezésbe. Nagyon hálás vagyok, hogy akinek szólok, rögtön ugrik, úgyhogy szükségünk is van rá, hogy másokat is be tudjunk vonni a munkába, nem a magunk könnyítésére elsősorban, hanem a közös cél érdekében.
Ha valaki most itt hirtelen azt kérdezi, hol lehet kapni a könyveidet? Mit mondasz nekik?
Legtöbb könyvesboltban benn vannak az első négy könyvem mindenképpen, ami tehát a nagyobb hálózatokban. Amúgy a Martinus kiadóról, az égigérő könyvesbolt oldaláról meg nagyon könnyen megrendelhetők.
Meg egyszerűen beírja valaki a Google keresőbe azt, hogy Peta Polgár Máté, akkor rengeteg címet kidob, és ott vannak többek között a könyveid is, különböző kiadóknál. Mi indított először arra, hogy írjál? Milyen belső késztetésed volt?
Gyerekkorba megyünk vissza, akkor egy kicsit rögtön éreztem, mikor elkezdtem szeretni az olvasást, az első olvasás élmények megvoltak, akkor az emberben vágy ébredt arra, hogy na én is szeretnék történeteket átadni, megosztani, kitalálni, kalandozni fantáziába, és az első regényemet, amit sohasem engedek, hogy meglássa a napvilágot, 13 évesen írtam, amiben saját fantáziából megírtam, hogy a második magyar hadsereg katonáiként mi vagyunk kint a Don kanyarba és harcolunk bátran, honvédként, a saját osztálytársaim még a nevük is úgy szerepelt benne, ezt írtam meg első ilyen regényként, és azóta az évek alatt mindig jött ihlet, aztán hát ugye, ahogy a kopernikuszi fordulat az ember életébe beáll, hogy nem én vagyok a középpontba, szép lassan mások felé nyitott az ember, és ez az empátiának a művészete, hogy mások érzés, gondolatvilágába beleéljük magunkat, és rajtuk keresztül, az ő nézőpontjukon keresztül szólalunk meg, szólaltatunk meg érzelmeket, értünk és érteni akarunk. Ez az irodalomnak az alaphangja.
Milyen érzésed volt, amikor az első könyvet kijött a nyomdából és kezedbe vetted?
Örömteli érzés volt alapvetőleg, mikor tényleg sok-sok könyvet fogott az ember a kezében addig, és ez az én művem, ezt én hoztam létre, különleges borítóval, ugye az ember elnézegette sokáig, tehát megvolt a pillanatnak a varázsa, aztán hát ahogy megy előre az időben az ember, meg már újabb-újabb könyve jelent meg, azért nem mondom, hogy mindig megvan a varázs, amikor új könyv kijön, hogy azért örömmel megnézi, és azt mondják, meg is kell, meg egy kicsit örülni neki, újraolvasni. Hemingwayről jegyezték fel, hogy állítólag el se olvasta, meg se nézte a könyveit, elkészítette, megjelent, és jól van. És azt gondolom, hogy kell tudni örülni mindennek, és ez így van ebben is.
Nézegettem a Facebook oldaladat, és láttam, hogy te régebben élt írókról is folyamatosan megemlékezel.
Igen, igen. Az utóbbi időben Sík Sándorról, illetve Rákosi Viktorról írtam egy rövid megemlékezést. Azt gondolom, hogy az ő emléküket is ápolni kell, sőt azt hiszem, hogy mindkettő szerző, akiket megemlítettem, maradandót alkottak. Sík Sándort nem is részletezem, azt gondolom, hogy a versei, illetve hát a Hét szép história prózás kötete az kötelező olvasmány, bár én elég sokat tudnék mondani, de hát Rákosi Viktornak az Elnémult harangok, bár református lelkész a főszereplő, két részre osztható regényben, kötelező olvasmány lelkipásztorok számára, valóban az elköteleződés, a végeken az élni, a tenni akarás, csodálatos mű.
Tudsz-e arról, hogy Magyarországon van-e más katolikus lelkipásztor, akik regényeket ír?
Boda László atyáról tudtam, hogy ő ilyen műfajban megfordult, mostani időkben nem tudok ilyenről, ilyen lelkipásztorról.
Nézegettem a Facebook oldalat, és aztán volt egy kép, ami Radnóti Miklósnak a szobra mellett álltál, és ott készült, ha jól láttam.
Igen, igen.
Emlék az apropójára történt?
Az apropó az volt, hogy éppen Győrbe mentem esketni egy kedves baráti párt, Székesegyházban eskedtem aznap, és útközben megálltam, és ott Radnóti szobra mellett készítettem egy fotót. Radnóti Miklós munkásságát nagyon szeretem, a versei közel állnak a szívemhez, gyakran szoktam is idézni, és hát a Sík Sándorral való barátsága alatt, valóban mint lelkimesterére tekintett fel a piarista szerzetesre, érződik a műveiben is, hogy ő is Isten felé fordult. És ez lelkesítő számomra. Szomorú történelmi eseményhez köthető ugye az ő elvesztése, aki magyar költő volt, és ennek ellenére hűséges volt a magyarságához. Ezt a közismert Nem tudhatom című versében is gyönyörűen szólaltatja meg, a hazaszeretetnek a szimfóniája.
Ő megtért, ugye?
Igen, igen, Sik Sándor hatására és hitvesével, Gyarmati Fannival a Szent István Bazilikában rendezték a házasságukat is.
És a keresztség szentségét kiszolgáltatta ki neki.
Sik Sándor.
Ugyancsak Sik Sándor.
Sik Sándor volt.
Nagyon jó hallgatni téged. A termékeny az életed, a munkásságod, sokan olvassák a könyveidet. És a kedves hallgatók számára is mondom, hogyha most fel akarják hívni Pete Polgár Máté atyát, hogy pászot váltsanak vele, valamit kérdezzenek tőle, nyugodtan, bátran hívjanak föl a 06-1-es-9-es-9-es-44-32-es telefonszámon. Budapesti telefonszám, de át van irányítva Szombathelyre, a Mária Rádió helyi stúdiójába. Máté atya, mit mondasz még a könyveidről, az írásodról, írásaidról, illetve honnit veszed az ihletet, meg az erőt?
Az ihlet elsősorban azt jelenti, ugye, hogy ötletem támad, mert van mondani való, és azt gondolom ebbe a világba sokan beszélnek, de kevesen vannak, akik mondanak valamit, és hát az írás egy olyan eszköz számomra, hogy el is tudom mondani, amit szeretnék, üzenetet, tehát mondani valót minden mű hordoz. Nyilván az ifjúság felé szól, az elköteleződés irányába, hogy merjünk gondolkodni, körülnézni, és végül jól dönteni. Az egyik, ami például a Lelkész Lányát, az első könyvemet ihlette, gyakornokként, fiatal lelkipásztorként láttam azt, hogy jóra, jobbra való életek hogyan mennek tönkre egy-egy rossz döntés miatt, és akár mások hibájából, mások jó döntéséből tudunk tanulni, és ezért kell olvasni, gondolkodni, körülnézni, megfigyelni mindent a világban, mert segít, hogy minél szélesebben lássunk, és így a gondolkodásunk is gördülékenyebb legyen.
Hogy látod, a rengeteg virtuális hatásra, ami nagyon leegyszerűsíti a tevékenységünket, mert csak a pöttyögünk a telefonomon, számítógépen, mennyire szeretik? Szeretik egyáltalán az emberek a könyvet? Szívesen veszik a kezükbe? Hogy látod?
Rá kell érezni. Ez egy olyan műfaj, amit újra meg kell tanulni az embereknek, de én azt látom, és jó tapasztalat, hogy képesek rá az emberek. Olyan barátom, aki a Netflixre esküdött, hogy ő csak azt nézi, már nem olvas egyáltalán, akár egy jó verset, ha kapott, egy jó történetet, elkezdett újraolvasni. Egyik legszebb élményem, hogy egy vendéglő ott a mi környékünkön, ott a pultos kiszolgáló lány kezébe adtam egy könyvet, aztán utána kérte a többit, és amikor egyszer mentem, láttam már olvas a pult mögött, és már nem az én könyvem, más is a kezébe akadt, úgyhogy lehet népszerűsíteni, nagyon sokat segít az embernek, és jót tesz a léleknek az olvasás, úgyhogy csak bátorítani tudok az olvasásra, és látom a pozitív eredményét, hogy segít az embernek.
Érdekes, hogy kamasz gyerekeknél, tínédzsereknél tapasztalom azt, hogy hát a könyv az bennünket különösebben nem tud lázba hozni.
Így van, de engedj meg, hogy egy jó történetet erről is mondjak. Egyik szeptemberi reggel éppen a zsalozsmát végeztem a Plébánia udvaron, ugye másik templomunk, a rendes felszentelt templom mellett ugye a természet, és gyönyörű a falu csendjében mondani a diófa alatt a zsolozsmát, és hát utána kötelességem volt a cefrét megkeverni, ugyanis készül a plébánia pálinkája, ugye akkor cefre ott volt az alma.
Megyek hozzád látogatóba.
Aki betér, kaphat egy kupicával, ha nem vezet. Megyek megkeverni, hát kevés dióm volt, de a dióból kidugta a fejét egy egér. Hát mondom, azért mégse a plébános fogja a plébánián az egeret, szóltam a macskám.
Ez a templom egere volt?
Hát a plébániájé, mert ez a plébánia garázsában volt. Gyorsan megfogtam a macskámat, hogy munka van. Hát ő tiltakozott, úgyhogy az állatvédők meg ne tudják. Hát oda raktam a dió mellé, a macska meg nézett rám tehetetlenül. Aztán megmozdult a dió, kikapta az egeret, és boldog volt a macska. Na most erre ezt tudom mondani, hogy az olvasás is ilyen, hogy amikor nagy nehezen rászedi magát valaki, átjut az első nehéz oldalakon, ráérez az ízére, örülni fog, és megtapasztalja, hogy milyen nagy dolog olvasni, hogy mennyivel többé tesz minket az, amit már elsajátított.
Hát akkor csak ajánlani tudom a kedves hallgatóknak, hogy olvassanak. Nekem van olyan ismerősöm, sőt, egy család ismerősöm, akik csak könyvet vesznek karácsonykor, névnapra, születésnapra, ajándékba, mert azt mondják, hogy annál értékesebb nincs.
Így van, aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet, Szerbantal szállóig, ilyen meg ezt ugye sok mindenre elsütjük, de valóban az, hogy én is ezt mondom, hogy a legjobb ajándék a könyv. Én is a barátoknak, ismerősöknek karácsonyra, húsvétra, mindig ünnep alkalmakra könyvet szoktam adni, és mindig beválik, hogy meg lehet találni, hogy kinek a karakteréhez, most mi életkori sajátossághoz mit kell adni.
Hát szívből kívánom, hogy szeressék meg minél többen az irodalmat, és minél többen olvassák a te írásaidat. Kapsz-e visszajelzést a tekintetben, hogy mennyi könyv fogy el?
Kapok visszajelzést, nyilván ugye a kiadóktól, a kereskedőktől, innen-onnan. Leginkább nekem az a visszajelzés, nem is a számokban, nem hiszek így a számok törvényében, hanem leginkább azt, annak szoktam örülni, mikor olyan jelzést kapok, levelet, elektronikus levelet, hogy adott valamit a könyv. És azt gondolom, hogy ez a minőségi visszajelzés, mert aki azért akar írni, hogy pénzt keressen, jobb, ha más foglalkozás után néz. Elsősorban azért írunk, azért beszélünk, azért mondunk valamit, mert értéket akarunk átadni, segíteni akarunk, és az igazi kincsek, az igazi értékek azok a levelek, amiket kapunk visszajelzésként, amikor valakinek adott valamit. Volt olyan, hogy ország másik részéből valaki jelzett, hogy édesanyját veszítette el, és segített ez a könyv. Ugye az első könyvem, amiben szintén a főszereplő elveszíti az édesanyját, segített. És hát sorolhatnám sok-sok szálon ezeket a kincseket, ezeket az értékes jelzéseket, és mindig azt mondtam ekkor az írásra, hogy ajándék, hogy tehetem.
Jutott-e eszedbe, hogy kimondott ifjúsági regényt írjál, ami a mai fiataloknak szól?
Jó lenne egyébként a mai magyar fiatalokról. Az Éjszaka Magyarországonban vannak ilyen novellák, ami a mai magyar fiatalokról szól.
De ami nekik szól, amit ők kézbe vesznek és nem tudnak letedni.
Jó lenne, gondoltam rá, de ugye én több korosztályt is megcélzok, úgyhogy most per pillanat nem dolgozom ilyen művön, de más íróknak nagyon javaslom, és vannak azért olyan művek, amik direkte a magyar fiataloknak szólnak, és fiatalok is nyugodtan kézbe vehetik, és gazdagabbak lesznek ezek.
Akkor hajrá, ajánljuk a kedves fiataloknak, viszont amit az előbb mondta, az úgy szeget ütött a fejembe, mondtad, hogy minden visszajelzés fontos, különösen akkor, ha kapsz 2-3 sort. De hát én a kedves hallgatókat viszont arra szeretném biztatni, hogy nyilvánítsanak véleményt a műsorokra, a Mári Rádió műsorairól, kapjunk visszajelzéseket. Néha úgy érezzük, hogy a sötétben tapogatózunk, mert azt sem tudjuk, hogy hallgatja valaki, tetszik neki, megfogja a lelkét, kap-e valami üzenetet. Nagyon örülnénk minden visszajelzésnek, akár most a műsor alatt is hívhatnak bennünket a 061-999-44-32-es telefonszámon. És akkor most térjünk át életednek egy másik területére, és Szombathelyen téged mindig csak kerékpáron láttalak.
Igen, igen.
Ugye Szentkirályon voltál plébános, itt a Brenner iskolában voltál iskolalelkész, mekkora ez a távolság?
6-7 kilométer, nem mértem.
De ott soha nem láttalak téged gépkocsival, mindig kerékpárra pattantál, aztán irány haza. Nyáron voltam ott nálad Rédicsen, akkor jöttél haza Lentiből, és hát hogyan? Kerékpárral. Szeretsz sportolni?
Igen, igen, az életem része volt mindig a sport, a mozgás. Nagyon szeretem a mai napig. A kerékpárral járás pedig azért is szimpatikus számomra, több okból is. Egyrészt védjük a bolygót, és amíg fiatalok vagyunk, addig ne kényelmeskedjünk. Ha megtehetjük, hogy nem olyan sürgős az utunk, akkor üljünk kerékpárra. Másrésztről, hogyha gépkocsiba ülök, ezt a falvaimban is tapasztalom. Ugye nem úgy kell elképzelni Zala vármegyét, hogy távol, nagyon távol lennének a falvak egymástól. Kicsi települések egymáshoz viszonylag közel, így könnyen el lehet jutni kerékpáron is, akár a filiákba. És nagyon jó, hogy itt akkor megszólítható vagyok, intünk egymásnak, aztán ha úgy van, akkor meg tud állni az ember néhány atyai szóra, és ez nagyon fontos, hogy elérhetők legyünk, és úgy érzem, hogy a kerékpár ezt is segíti, és sokszor tapasztaltam, sportolok is, ha úgy van, tudok imádkozni is a kerékpáron, a rózsafüzért magamban mondani, az emberek meg tudnak szólítani, és az is lelkipásztori munka, ha meg kell állni, valakit vigasztalni, bátorítani, vagy csak meghallgatni, ennek a lehetőségét is megadjuk.
Nagyon is az, nagyon is lelkipásztori munka. Viszont találtam egy érdekes adatot, hogy 2013. november 29. és december 1 között volt egy szemináriumok közötti futballmérkőzés, ahol ti a győri szemináriumot képviseltétek, és te a győri szemináriumnak a futball csapatába focisztál, sőt, mi több, harmadik helyet értetek el. Mondjál erről valamit.
Szép emlékek voltak a focista összecsapások. Advent első hétvégéjén tartottuk mindig a kispap focitornát, ugye a több szeminárium csapata összemérte az erejét, ugye még a határon túli szemináriumok is ugye részt vettek ezen a tornán, és amíg én oda jártam, ez volt a legszebb eredményünk, bronzérmes lett a foci csapat, aminek akkor történetesen én voltam diakónusként, végzős teológus hallgatóként ugye a csapatkapitánya. Nagyon jó alakulat állt arra az évre össze, sokat edzettünk is abban az évben, tehát heti 3 edzésünk volt, Varga László tanár úr készített fel bennünket, és hát nem, és ki kell emelnem még így utólag 10 év távlatából is, hogy nagyon jó volt a foci csapatunknak a kapusa, ezt a bronzérmet neki köszönhettük, Isten nyugosztalja, a Takács András atya volt, aki ugye autóbalesetben meghalt, ő volt a kapusunk akkor.
Mintha jelezne nekem valamit a technikusunk, Gábor, nem jött be? Jó, még ez összejön, ha valaki betelefonál ide a stúdióba, csak valahogy a technika az nem úgy működik, ahogyan szívünk szerint szeretnék, de mégis úgy működik, integet. Halljuk, kedves hallgatónkat hallgatjuk. Úgy látszik, a kedves hallgató még nem került ide a hangja. Gábor hallja, mi még nem halljuk itt a stúdióba. Gábor a technikusunk. Majd később, akkor jó. Viszont egy másik dolgot is felfedeztem itt a sportfoglalkozásban nálad. Boxolsz. Így box van. Edzésekre jársz. Mesélj erről valamit.
Mióta Rédicsre kerültem, újra elkezdtem boxolni. Ez tavaly nyár óta zajlik. Lentiben az edzőteremben szoktunk összejönni, néhányan fiatalok. Egy szlovén srác egyébként az edzőnk, aki tanári végzettségű ember, és hát heti 2 alkalommal ennyit szoktunk rendszeresen tartani, és ilyenkor jót tesz az embernek a box kikapcsolódás, edzés, elsősorban az állóképességet folyamatosan karban kell tartani, és a box az, ami legjobban segít férfias kiállásra is.
Megtanít. Na most, bocsáss meg, megszakítlak, igen? Akkor hallgatjuk, kedves hallgatót. Halljuk, tessék mondani, tessék bemutatkozni és mondani. Valahogy nagyon hello, nem hello. Működik. Itt vagyunk, hallgatom, tessék mondani. Hello. Itt van, hallom, hello. hallom, szíveskedjék mondani.
Hello, dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen.
Ja, hát nem olyan egyszerű ide betelefonálni. De nagyon, nagyon-nagyon tetszik nekem ez az egész beszélgetés. Ez valami csodálatos és felüdítő, és remélem, hogy még sok-sok jó könyvet fog írni a Péter atya, ugye Péter?
Így van,
Máté atya.
Máté atya.
Hogy?
Máté atya, Pete Polgár Máté. Igen.
Máté atya, ja. Bocsánat.
Mindegy, a Péter is szép név.
Még nem tudtam, hogy telefonálni fogok.
De jó, hogy telefonált, mondja tovább.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és nem is akarom föltartani tovább, mert biztos mindenkinek nagyon tetszik, és remélem, hogy még sok ilyen jó beszélgetést fognak a rádióban folytatni.
Hát igyekszünk.
Köszönöm, dicsértessék.
Nagyon köszönjük a hívást, Péter atya, akkor a boxolás
folyt. Dunakesziről hívtam önöket.
Jaj, de nevét tessék mondani.
Ja, Késmárki.
Késmárki. Jó, köszönjük szépen, áldott szép estét kívánunk, egy gyönyörű szép napokat az ősz folyamán.
Köszönöm.
Kérem, minden jót. Akkor Máté atya. Boxolásnál tartottunk.
Boxolásnál tartottunk. A heti két edzés szokott menni. Nagyon jó társaságban zajlik, amikor összejövünk. És van, mikor sparingolunk, ugye meccselünk is egymással. Az egyik közelmúltban történt eset volt, azt hadd mondjam el, nem kulissza titok, hogy egy srác mondta, hogy ha kétszer állon eltalálom egy menetben, akkor eljönnek a barátnővel szentmisére, és sikerült. Úgyhogy el is jöttek a barátnővel szentmisére, és tetszett is nekik, főleg a kedvesnek, úgyhogy jó élményekkel gazdagodtak. Úgyhogy egy ilyen siker is volt a boxolásban, ami a lelkipásztori munkát összekötötte. Na persze, ez most csak a vicc része is nyilván, hogy...
De komoly dolog volt, hogy ott voltak a szentmisén.
Igen, igen, és ezt edzésen értem el, úgyhogy kétszer sikerült valakinek. Ugye boxban ugye az az alap, hogy az állat védjük, ugye ez az alap, és nagyon nehéz ugye eltalálni, főleg egy boxolónak, mert ez a sport ugye arra megy, hogy ott próbáljuk kiütni ugye a másikat, ugye az a KO, ugye a sportban ezt mindenki ismerheti, így még a sportot annyira nem is ismeri mélységében, és hát ha valaki sikerül eltalálni az állat, az tényleg nagyon ügyes, és nagyon oda kell figyelni, mert azt legjobban védjük.
Máté atya, lassan lejár a műsoridőnk, én roppant élveztem ezt a beszélgetést veled, és amint kiderült, a kedves hallgatónk is, gondolom a más hallgat, többi hallgatók is ugyanígy voltak. Nekünk még van 2 percünk. Ebben a 2 percben, 5 percünk most jelent a technikus, úgyhogy bocsánatot kérek, akkor itt én rosszul láttam itt az időt, vagy pedig valami más történt, maradjuk egy kicsit a boxnál. Fontos-e az, hogy a mai fiatalok tanuljanak, meg sportoljanak? Tehát tanulás, sport, valahogy ez arányba legyen.
Így van, úgyhogy zseniálisan fogalmazta meg Tamási Áron, erdélyi írónk, hogy ne járjon többé külön a test és külön a lélek, hanem együtt alkosson egy jobb, egy szebb világot. És összefügg a kettő, hogy a testet és a lelket, szellemet együtt kell edzeni, mert ha az egyik eltorzul, úgyhogy a másikban gyengülünk. A szellemet az olvasással, lelket az imádsággal, hit által, és ugye a testet ugye sporttal, és hát akár a kinti munkával tudjuk legjobban edzeni. Tehát akár szoktam mondani, hogy Istennek igenis köze van a mosogatáshoz, köze van a kinti munkához, jelen tud lenni, és csodálatos tapasztalni a falusi embereknek az életében, hogy kimegyek a mezőre, a kertemben dolgozni, és úgy érzem az Istent, és ezt visszatérően mondták nekem az ottani emberek, ahol szolgálok azon a területen, és ezt jó, ezt a természet közeli, ezt a természetes hitet megtapasztalni náluk is.
Avilai Szent Teréz mondta, hogy a fazekak között a konyhában is ott jár az Úr. De most megint úgy látszik, van egy kedves telefonálunk, jelzi a technikusunk, halljuk, köszöntjük tisztelettel, tessék mondani. Tessék mondani. Valahogy megint nem akar össze.
Halló.
Itt vagyunk, tessék mondani.
Dicsértessék a
Jézus Krisztus,
itt vagyok az a Legeszegről.
Nagyon jó.
Hát hallgatom ezt a
műsort.
A Polgár Máté atyának a műsorát. Hát én eléggé sokat hallgatok, de egyet azért tudni kell. Nagyon fontos, hogy egy pap, én 10 évig imatáborosok voltunk, egyházközségi tag volt, Mária oltást díszítettem, szóval bent vagyok ezekben, de az nagyon fontos, hogy egy pap hogy szervezkedik, mert itt Zalaegerszegen a János atya is, a pingpong, a csocsó a gyerekeknek, mind ahogy ő is mondta a boxot, hogy a box, hát azért ez nagyon fontos, hogy itt szervezés kérdés minden az ifjúság fele.
Meg szeresse a pap is csinálni.
Lelki pásztorként ezek mind-mind nagyon-nagyon fontosak, ha ő ennyire jó szervező, ez a könyv is, hogy írta, jó, engem is nyugtat, mert most éppen most vettem elő, ahogy ugye nekem a Mária Rádió, ugye én régóta támogató vagyok, és azt olvastam, miért hiányzik az imádság. Hát ha valaki fontos ám, hogy a gyökerek legyenek, úgy, mint nekem is, hogy az apukám, az anyukám minden vasárnap járt, mi is minden vasárnap megyünk, épp a lányom pedagógus, aztán lesz neki a fogadója, aztán tudja, hogy én nem fogom kihagyni a 13-át, aztán már mondta is, anya, nyugodtan legyél, azt mondja, cserélni fog a párja neki, hogy mi tudjunk elmenni, mert hát én ilyen vagyok.
Mindenhogy
az ember azt mondja, igen. Itt nincs olyan, itt csupán csak, ahogy én azelőtt hallgattam a pápai atyát, hogy ott is nem tudtam, most tudtam meg, hogy 3 templom van, mert azért én is itt a Veszprémibe, hogy ott is ugye többféle ilyen, hát aki most nem jut eszembe gyorsan, aki a templomban 4 helyen is van, kántor, az egerszegi, hiszen anyukája az én unokatestvéremmel dolgozik, nem régóta ismerem őket, 55 éve, úgyhogy végül is ez mind-mind nagyon fontos ahhoz, hogy legyenek többször elmondva, csak kérdés. Én most egyszerű dolgot mondok, ha valaki nincs bent ebbe, akkor lelkileg át se tudja élni, már pedig...
Nagyon szépen köszönöm, hogy mondanak, pillanatokon lekevernek bennünket.
Igen, olyan nincs, hogy én nem imádkozok. Én rózsafüzérrel kezdek, és éjjel, olyan éjfél után kezdődik a rózsafüzér, én azzal fekszek, de reggel már 5 óra után kezdődik, akkor meg hallgatom reggel.
Nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy megtetszett, hívni tetszett bennünket. Befejeződik sajnos a műsoridő, én nekem az még a feladatom, hogy Pete Polgár Máté atyának megköszönjem, hogy Rédicsről fölfáradt ide Szombathelyre, hogy itt ez a beszélgetés megtörténjen. Én áldott szép napokat kívánok Pete Polgár Máté atyának, lelkipásztori örömöket, meg érezze át, hogy szívesen olvassák a könyveit. Jó Isten áldjon és segítsen téged minden munkádban. Horváth Józsefet hallották, a műsornak a szerkesztőjét.
Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsorát hallották.